Azokban a napokban vámosok és bűnösök jöttek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók méltatlankodtak miatta. Ez szóba áll a bűnösökkel, sőt, eszik is velük, mondták. Jézus erre a következő példabeszédet mondta nekik. Egy embernek két fia volt. A fiatalabbik egyszer így szólt apjához. Atyám, add ki nekem az örökség rámeső részét. Erre ő szétosztotta közöttük vagyonát. Nem sokkal ezutána a fiatalabbik összeszedte mindenét, és elment egy távoli országba. Ott léha életet élt, és eltékozolta vagyonát. Amikor mindenét elpazarolta, az országban nagy éhínség támadt, s ő maga is nélkülözni kezdett. Erre elment, és elszegődött egy ottani gazdához. Az kiküldte a tanyájára, hogy őrizze a sertéseket. Szívesen megtöltötte volna gyomrát a sertések eledelével, de még abból sem adtak neki. Ekkor magába szállt. Atyám házában hány napszámos bővelkedik kenyérben? Mondta. Én meg itt éhen halok. Fölkelek és atyámhoz megyek. És azt mondom neki. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Arra már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz. Csak béreseit közé fogadj be. Azonnal útra is kelt és visszatért atyához. Atya már messziről meglátta, és megesett rajta a szíve. Eléje sietett, nyakába borult, és megcsókolta. Ekkor a fiú megszólalt. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Arra már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz. Az atya odaszólt a szolgáknak. Hozzátok hamar a legdrágább ruhát, és adjátok rá. Húzzatok gyűrűt az ujjára és sarut a lábára. Vezessétek elő a hizlalt borjút, és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, hisz fiam halott volt és életre kelt, elveszett és megkerült. Erre vigadozni kezdtek. Az idősebbik fiú kint volt a mezőn. Amikor hazatérőben közeledett a házhoz, meghallotta a zeneszót és a táncot. Szólt az egyik szolgának, és megkérdezte, mi történt. Megjött az öcséd, és atyád levágatta a hizlalt borjút. Mivel épségben visszakapta őt, felelte a szolga. Erre az idősebbik fiú megharagudott, és nem akart bemenni. Ezért atya kijött, és kérlelni kezdte. De ő szemére vetette atyának. Látod, én annyi éve szolgálok neked, és egyszer sem szegtem meg parancsodat. És te nekem még egy gödöjét sem adtál soha, hogy mulathassak egyet barátaimmal. Most pedig, hogy ez a te fiad, aki vagyonodat rossz nőkre pazarolta, megjött, hizlalt borjút vágattál le neki. Erre ő azt mondta, fiam, te mindig itt vagy velem, és mindenem a tiéd, de most úgy illet, hogy vigadjunk és örüljünk, mert ez a te öcséd meghalt és most életre kelt, elveszett és újra megkerült. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim! Egy fiú kikérte az örökséget, elment messze idegenbe, eltékozolt a vagyonát, magába szállt, otthon mégiscsak jobb volt, telefonon fölhívja az édesapját, apám, megbántam. Visszafogadnál? Nagy örömmel, fiam. Gyere, de honnan tudom, hogy megbocsájtasz? Nézd, én kint foglak várni a vonatállomáson, és egy fehér kendő lesz a kezembe. Ez lesz a jele, hogy teljes szívvel visszafogadlak. A fiú fölszállt a vonatra, és amikor közeledett az állomáshoz, szíve egyre szaporábban vert, és mielőtt befutott volna az állomásra a vonat, már majdnem megérkezett, megkérte az egyik utastársát, hogy megtenné, kihajolna a vonat ablakán. Kihajolt, lát-e egy idősödő urat egy fehér kendővel a kezében? Egyet? Mindenkinek fehér kendő van a kezében az állomáson. Kedves testvéreim, egy mai meseszerű tékozló fiú történet, igen, az atya így vár bennünket vissza. Tibor atya tegnap meg ma megkért erre a lelki gyakorlatra, ő azért nincs itt, mert ott van, Mendén és Gyömrön. Tegnap a kereszt misztériuma volt a téma, néhány gondolattal összefoglalva, hogy aki Istent szereti, annak a megpróbáltatás nem csapás, hanem áldás. Aztán a másik gondolat, hogy aki átfordítja magában a nehéz helyzetet, a fájdalmat elfogadássá, abba hatol belé az Isten kegyelme. Tehát sokszor találkozunk lehúzó tényezőkkel, személyes és közösségi életünk problémáival, és hogyha valamilyen módon átfordítjuk elfogadássá, mert ugye az Isten magára vette Jézusban a keresztet, a fájdalmat és a halált, ezért titokzatos módon beleköltözött, kicsit csúnya a csomagolás, de Istennel találkozunk minden nehézségben. És ha átfordítjuk elfogadássá, akkor nyílik meg az énünk a kegyelem számára, az ő élete számára. Hát valamilyen módon, ahogy a Sirák fia könyve is mondja, megfenyíti az Úr, akit szeret, és megostorozza minden fiát, akit befogad. Eszerint minden nehézség, minden szenvedés, Isten szeme mi rajtunk. A keresztény Krisztus hívő igyekszik így fogadni a megpróbáltatásokat és a kereszteket. A mai alkalommal egy picit tovább mennénk, illetve egy másik gondolatsort szeretnék fölkínálni, illetve tanúságot tenni róla, mert ahogy tegnap mondtam, a mai világban elsősorban tanúságtevőkre van szükség, és nem annyira tanúkra, mondja 6. Pál pápa, és nem szeretném kihagyni a tanúságtétel lehetőségét. És ahogy már idéztem, hogy egy olyan világban élünk, bár mindig is valamilyen módon ilyen volt a világ, hogy vannak problémák, néha még tetőzzük is saját magunk, a mi meglátásaink, a mi hozzáállásainkkal a szenvedéseket, a nehézségeket, akár betegségek, akár a családon belüli gondok, vagy önmagunk keresése, különösen fiatalkorban mennyi nehézséget és fájdalmat jelent, emlékszem vissza gyerekkoromra. Vagy aztán tényleg itt a társadalmi problémák, egészségügy, oktatásügy, gazdaság helyzete, vagy akár a politika, mennyi meg annyi lehúzó tényező. Hogyan álljunk hozzá? Van-e megoldás az életünkbe? Hát én ezt szeretném megosztani a kedves testvérekkel, hogy én hogyan találtam meg ezt a megoldást. Mindegyikünk számára ismerős Jézus vízenjárása az evangéliumból. A Genezáret taván így közeledik a tanítványokhoz, és először megijednek tőle, de amikor mondja, hogy ne féljetek, én vagyok, akkor Péter apostol nagy bátran azt mondja, hogy Uram, ha te vagy, akkor parancsolt, hogy hozzád menjek a vizen. Péter kilép a bárkából, neki is megy a vizen járás. Fönt van a vizen. De csak addig, amíg Jézuson van a tekintete. Mihelyt leveszi Jézusról a szemét, abban a pillanatban elmerül. Semmi bűnt nem követel Péter, de egyet hibázik, hogy a körülményeket tekinti, a hullámokat, a vizet, a szelet érzékeli, és ez lefoglalja a figyelmét. Leveszi Jézusról a tekintetét, és abban a pillanatban merül. Igen, kedves testvéreim, lehet fönt lenni, lehet természet fölött életet élni, lehet a kegyelem vízén járni, de csak úgy, hogyha Jézuson van a tekintetünk. Akkor ő kiemel önmagunkból, kiemel a sok lehúzó tényezőből. Működik így az élet. Hát ma nem tudunk úgy tekinteni Jézusra, mint annak idején, ugye Péter apostolék, a történeti Jézusra. De ma is, sőt még gazdagabb és több lehetőségünk van, biztos, hogy annak is megvolt a kegyelme, hogy 2000 éve személyesen találkoztak, vagy inkább így, mert ma is lehet személyesen találkozni Jézussal, de akkor inkább így mondom, hogy a történeti Jézussal találkoztak. Ennek is megvolt a töblete. De ma is megvan nekünk annak a töbletünk, hogy más módon tudunk találkozni Jézussal. Ugye az egyházunk 5 módot sorol föl, hogy hogyan tudunk ma Jézusra tekinteni. Hát egyrészt ugye az utolsó ítélettel kapcsolatos példabeszédben Jézus mondja, hogy amit egynek tettetek, azt nekem tettétek. Tehát valamilyen módon a másik ember, a fele barát, az Jézus. Úgy, hogy én sokat gondolkodtam ezen, hogy hogyan is van ez, és akkor próbáltam úgy közeledni a másikhoz, mint Jézushoz. Úgy figyelni rá a másikra, mint Jézusra. Úgy beszélni vele, úgy tenni neki valamit, mint Jézusnak. Tehát ez az egyik jelenléti módja a másik ember. Aztán a közösség is, mert Jézus azt mondja, hogy ahol 2-3-an együtt vannak nevemben, ott vagyok közöttük. Tudjuk, hogy mit jelent Jézus nevében együtt lenni. Jézus mondja, hogy senkinek nincs nagyobb szeretete, mint aki életét adja barátaiért. Tehát ha valamilyen módon lemondok a másikért, önmagamról, az elképzelésemről, kicsit vagy nagyobb mértékben az életemet adom érte, akkor is Jézusra figyelek, és a közösségi jelenlétét Jézusnak élem, a közösségi dimenzióját. Aztán Jézus ugye jelen van a hierarchiában, mert ugye azt mondta, hogy aki titeket hallgat, engem hallgat. Aztán jelen van az oltári szentségben. Ez az én testem, ez az én vérem. És van egy 5. jelenléti módja Jézusnak, ez pedig az ige. A Szentírás szava. Benne vagyok. Tehát ugye az eukarisztia, hogy az én testem, aztán az ige benne vagyok, a fele barát nekem tetted, a hierarchia engem hallgat, és a közösség pedig ott vagyok. Akik Jézus nevében vannak együtt, ott van Jézus, megajándékozza önmagával a közösséget. Hát így próbálunk, így tudunk ma Jézusra figyelni, és hogyha éljük mindezt az 5 jelenléti módját Jézusnak a mai világban, akkor biztos, hogy kihúz bennünket a sok lehúzó tényezőből. Én most csak az igére szeretnék koncentrálni, néhány tapasztalatot, néhány szentírási mondatot kiemelve, és egy-egy tapasztalatot hozzáfűzve, ez lenne a mai alkalom. Ez egy csokor, egy könnyű út, és szeretem a könnyű utat, mert sokszor nehéz volt fiatalkoromban az élet, tanulás, a házi munka, akkor nem nagyon lehetett más elfoglaltságot találni, nem nagyon lehetett kibújni a mosogatás alól, vagy akár a kerti munka alól, és hát ez egy ilyen könnyű utat találtam. Hát ehhez a könnyű úthoz egy különleges életemnek egy különleges helyzete vezetett. Annak idején a szeminárium előtt, hát már lassan 30 éve, gépkocsi vezető voltam, 5 évig, míg kerestem, bolyongtam az életbe, hogy mi az életem célja, az értelme, ezt nagyon kerestem, és hát szerettem ugye a szabadságot, főiskolára nem vettek föl, pilóta szerettem volna lenni, sportvitorláztam, itt nem messze Dunakeszin, és hát mivel így alakult az életem, elmentem sofőrnek, és hát itt volt egy nagy ajándéka az Úrnak, az, hogy hiányzott egy szellemi élet, de ugyanakkor már kicsit sok is volt az iskolapad, és akkor kaptam egy Bibliát a barátaimtól, és azt vittem minden nap magammal. Betettem az autóba, megálltam egy parkolóba, elfogyasztottam a ételt, és elolvastam 1-2 oldalt, vagy egy pár percet a Szentírásból. És akkor nagyon megfogott. Egyre mélyebbre vitt. És valahogy úgy csengett le, hogy ez az én világom. Ez az én otthonom. A Szentírás világa. Hogy Isten erre hív, hogy én lépjek be ebbe. Hogy fogadjam el Jézus gondolkodását, az evangélium stílusát, hogy Jézus mentalitása az nagyon-nagyon vonzott, hogy hallgassak rá. Mint ahogy az a 3 éves kislány, akit elvitt az édesanyja a templomba, rendszeresen vitték a szülők, és hazafele jövet azt mondta, hogy anyu, nagyon egyszerű az élet, higgyünk benne, és éljünk úgy, ahogy ő mondja. Papszavait idézte, prédikációt, és a maga 3 éves kora mellett felnőtteket megszégyenítő felnőttséggel értette meg, hogy egyszerű az élet, higgyünk benne, Jézusban, és éljünk úgy, ahogy ő mondja. Hát én is próbáltam így hallgatni rá. Nagyanyám sokszor azt mondta gyerekkoromban, hogy fiam, megint nem hallgattál rám. Hát hallgatni Jézusra. Úgy ezt lassan úgy kimunkálta ez az 5 éves gépkocsi vezetési időszak, mert ugye amikor elolvastam egy példabeszédet, vagy mondjuk mint a mai evangélium, akkor utána elmentem Szombathelyre, Debrecenbe, Nyíregyházára, akkor még egy kicsit lassabb járművek voltak, és volt időm 2-3 óra hossza elmélkedni. És ez volt az Istennek a trükkje, ez volt a nagy ajándéka, hogy megtanított elmélkedni a Szentírásról. Kedves testvéreim, nem a szemináriumban tanultam meg elmélkedni. Azt lehet mondani, hogy Isten már sokkal előbb készített a papságra. Nekem, ha lehet így fogalmazni, 2-szeres vagy dupla szemináriumom volt, ez az 5 év a teológia előtt, amikor egy ilyen nagyon gazdag szerelmi időszak volt Istennel számomra, és hát egy nagyon-nagyon boldog állapot, mert olvastam valamit, akkor néhány óra elmélkedés róla, és utána éreztem ezt a hívást, hogy akkor meg is valósítsam, hogy megtegyem. És hát így jutottam el végül is ugye a szemináriumba. És hát most akkor 1-2 mondat, ugye van Jézusnak ez a gondolata, hogy adjatok és nektek is adnak, adni, adni, adni. Sokan mondják, hogy mindig csak én adok otthon, mindig csak én adok a házastársamnak, vagy a gyerekeimnek. Nem kapok viszonzást, hát hol van a kölcsönösség? De hogyha Jézus miatt adunk, ha Jézusért adunk, akkor ő soha nem marad viszonzás nélkül, mindig ad. Ez nem velem történt meg. Rómában volt egy lelki gyakorlat, Magyarországról is részt vettek házas férfiak. Ezen a lelki gyakorlaton 2 személykocsival terveztek menni, váratlanul kaptak kölcsönbe egy mikrobuszt, így olcsóbb lett az utazás, és amikor ott vannak Rómában, akkor fölteszik a kérdést, hogy csóró magyarok, ugye, hát jó lenne a fönnmaradt összeget kiosztani egymás között, hogy a gyerekeinknek, a házastársainknak tudjunk vinni haza valami apró ajándékot. És akkor úgy eszébe jutott valamelyiknek, hogy hát mi nem tudtuk kifizetni ennek a lelki gyakorlatnak a költségét. Mi lenne, hogyha fölajánlanánk, és nem osztanánk ki magunk között ezt a pénzt? Úgyis kevés ez a pénz, hát ajánljuk föl. Mert Jézus azt mondja, hogy adjatok, és nektek is adnak. És akkor hogy meghozták együtt a döntést, mind a 10, fölajánlották a találkozó céljaira, és a következő nap az egyik édesapa sorba állott egy nagy egyházi konferencia központ, ez vannak ilyen butikok vagy boltocskák, és ott beszélget az egyik olaszszal, és közben számolja, akkor még ugye lírák voltak, az apró lírákat a pénztár előtt, és mondja, hogy hát néhány képeslapot szeretnék venni a feleségemnek. Másnap ez az olasz megjelenik 2 ragyogóan becsomagolt ajándékkal, és azt mondja ennek a magyarnak, hogy tegnap nagyon megfogott, amilyen szeretettel beszéltél a feleségedről, és láttam, hogy nagyon kevés pénzed van, ezt az apró pénzeket számoltad, hát itt van ez az egyik ajándék, vidd haza neki, a másikat meg add oda egy társadnak, hogy ő vigye haza. És akkor nagyon meglepődik a magyar, és akkor mondja, hogy most hallgass meg a mi történetünket, és akkor elmondja, hogy 2 személykocsival terveztünk jönni, mikrobusz, nem osztottuk ki a pénzt, fölajánlottuk Jézusnak, illetve hát a találkozó céljaira, hogy adjatok és nektek is adnak. És most itt jön ez, hogy te vagy az Isten eszköze, hogy most akkora ajándékot kaptam, hogy sokkal nagyobbat. És az olasz is meglepődik, hogy ő az Isten eszköze, és elmondja a többi olasznak, és a következő napokban, mint a dömping, jön az ajándék az olaszok részéről a magyarok számára, és minden magyar sokkal gazdagabb ajándékkal tud hazatérni. Vagy aztán egy másik igéje Jézusnak, ugye ez is, tehát hogy ugye abba vonalba vagy ívbe vagyunk, hogy, hogy hogy tudunk Jézusra figyelni ma, vagy engem hogy tanított meg Jézus, hogy figyeljek rá, hogy, és akkor így hogy húz ki hogy emel ki a lehúzó tényezőkből, vagy önmagamból. Van ez a másik mondata Jézusnak, hogy aki elveszíti életét értem, megtalálja azt. Ezt így fordítottam le, hogy az ember veszítve nyer. Sikerült már megvalósítanotok? Veszítve nyer. Általában az emberek nem így szoktak nyerni, hogy veszítenek, ugye? De pedig működik. Az ember veszítve nyer. De nem mindegy, hogy miért, mert nagyon sokan föláldozzák az életüket, hogy elveszítik idézőjelben, például sportolók, nagyon sok mindenről lemondanak, vagy aki tényleg úgy érzi, hogy most a tanulása minden. Nem mintha a tanulás rossz lenne, mert nagyon fontos az, csak esetleg ma sajnos egy kicsit egy ilyen világban vagyunk, hogy bálványozzuk az észt. Pedig sokkal legalább olyan fontos az akarat, meg az érzelmi világunk kinevelése. Mert így vagyunk egység, így vagyunk harmonikus egész. Na, visszatérve ehhez, hogy aki elveszíti életét, megtalálja azt, hogy amikor katona voltam, akkor ugye mivel én előzőleg sofőr voltam, szerettem volna nagy autót vezetni a katonaságnál, és hát beosztottak, hogy na te jó leszel írnoknak. Hát én azt a hátam közepére se kívántam, mert hát nem akartam én íróasztal mellett lenni, és akkor eszembe jutott Jézusnek ez a mondata, hogy aki elveszíti, értem az életét, megtalálja azt. És akkor gondoltam, hogy Uram, hát fiatal vagyok még, próbáljuk ki. Elveszítem az életemet, érted? Vagyis lemondok a nagy autó vezetéséről, és elvállalom az írnokságot. Mert tudtam, hogy aki írnok, az egyáltalán nem fog autót vezetni. És hát, ugye, írnok lettem, pár hét múlva mondja a parancsnok, hogy írjam össze a társaim adatait, hány kilométert vezettek, hány éves jogosítványuk van. És akkor a két leggyakorlottabb sofőrt fölkérte, és azt mondta nekik, hogy titeket elküldelek busztanfolyamra. Az egyik azt mondja, hogy ó főnök, engem hagyjon ki ebből, mert a feleségem most várja a babát. Másik meg azt mondja, hogy hát én már öreg vagyok ahhoz, hogy még egyszer a jogosítványt elkezdjem, mert hogyha nem sikerül, azt is elveszik, amit eddig megszereztem. Úgyhogy nem mentek el, és akkor én ott voltam a parancsnoknál, és annyit mondott, hogy na kicsi, így jártunk, el akarsz-e menni busztanfolyamra. Hát majd beleszédültem, persze, hogy el akarok menni. És akkor, hát másnap már, azt mondja, akkor gyorsan mennyi orvosi vizsgálatra, mert másnap kezdődik a tanfolyam Veszprémbe. Ez itt is a Szegen történt, nem messze. Ott voltam katona. Úgyhogy lemondtam az autóvezetésről, és a legnagyobb autót vezethettem a hadseregnél. Ez nem dicsekvés, kedves testvérém, nem az én eredményem. Ez Jézusnak az ajándéka volt. Mert hogy aki elveszít életét érte, megtalálja azt. Vagy aztán hittanos gyerekek mondták el, szoktam olyan hittanórákat, hogy beszámolnak a házi feladatról, és éppen egy ilyen házi feladat volt, hogy hogyan tudunk veszíteni Jézusért. És azt mondja a Borcsa, hogy jött egy amerikai úr hozzánk angol órára. És hát miután megvolt az angol óra, azt mondja, hoztam nektek ajándékot. És akkor szedte elő a szebbnél szebb karkötőket a táskájából, és megjegyezte, hogy remélem fog jutni mindegyik őtöknek. És amikor a Borcsa ezt meghallotta, hogy remélem fog jutni mindegyik őtöknek, arra gondolt, hogy mi van, ha nem. És eszébe jutott Jézusnak ez a mondata, hogy az ember veszítve nyer. Hogy elveszítem Jézusért, most én a karkötőt, mert ha nem jut, akkor nekem ne jusson. És ezzel beállt a sor végére. Minden gyerek ugye tolakodott, hogy neki jusson karkötő. Beállt a sor végére. És képzeljétek el, egy karkötővel volt kevesebb, mint az osztálylétszám. Egyetlen egy karkötővel. És hát teljesen kétségbe volt esve az amerikai úriember, hogy hát ilyen nem történhet, hogy pont egy hiányzik. És akkor elkezdett matatni a táskáján, várjál csak, hát ha találok még valamit. És előhúzott egy bőrből készült nagyon szép karkötőt, és ő is nagyon megörült, hogy hát akkor végül is az utolsónak is tud adni ajándékot, és a Borcsának a szeme fölcsillant, hogy pont ilyenre vágytam már régóta. bőrből készült karkötőre. És ezt olyan örömmel mesélte el a hittanórám, nem is azt mondta, hogy nem csak az, hogy most ő kapott egy olyat, amire régóta vágyott, hanem azt mondja, hogy amit Jézus mond, az igaz. Amit Jézus mond, az igaz. Aki elveszíti az életét, értem, megtalálja azt. Vagy aztán, ugye idéztem ezt a mondatát Jézusnak, azt lassan már befejezem, hogy amit egynek tesztek, nekem teszitek, utolsó ítélet. Szintén a, ugye tábori lelkész voltam, azért is vannak ezek a tapasztalatok. 6 évig Kecskeméten, a katonai repülőtéren, Honvédelmi Minisztériumban, 2000-ig, és onnan sikerült gyűjteni ezeket a tapasztalatokat. Sok katona, meg sok hivatásos tiszt jött a bibliaórákra, vagy egyáltalán akart találkozni a lelkésszel. De hát lejárt a mandátumom, már 7. éve. Jézus mondja, hogy amit egynek tesztek, nekem teszitek. És az egyik sorkatona mondta el, hogy egy hívő sorkatona, hogy az egyik szobatársamnak kihúzták a fogát. És úgy jött meg, hogy jaj, mennyire fáj a fogam. Nem fogok aludni az éjszaka. És akkor ő arra gondolt, hogy ha most ő Jézus lenne, akkor én mit csinálnék? Lefeküdnék csak úgy egyszerűen? És ahogy erre gondolt, született benne egy fény, hogy ajánlja föl neki ezt az estét, vagy 1-2 órát. És akkor odament hozzá, és azt mondta, hogy figyelj, szívesen kimegyek veled a klubba beszélgetni, ha gondolod. És nagyon megörült ez a fogfájós katona, és akkor kiment a klubba, nagyon szép 2 órát beszélgettek, és azt mondta, akinek kihúzták a fogát, hogy jé, nem is fájt a fogam, míg beszélgettünk, el is múlt a fogfájásom, és lehet, hogy most már fogok tudni aludni éjszaka is. És valóban végigaludta az éjszakát, és másnap örömmel mondta, hogy mennyire meggyógyult a foga, vagy legalábbis a kihúzott hely. És igen, hogy az evangélium a legjobb gyógyszer is. A legjobb patika. Meg ugye a mester a legjobb orvos, Jézus. Pedig hányszor megyünk, sietünk, hogy egy gyógyszerért, egészségügy, ez nem bírálat, nem ítélet, de hát mielőtt megyek a gyógyszerért, vajon előbb az evangéliumhoz megyek el, mert az az igazi gyógyszer. És igen, az evangélium az csodát képes tenni. Megváltoztatja a biológiát is, hogyha kell. Hát lenne még mit mondani, kedves testvéreim, de befejezzük, mert Szent Kenet kiszolgáltatás következik. Tibor atya ezt még kérte, hogy a mai Szent Misében legyen ez. Hát összefoglalva csak ennyit, hogy lehetséges fönt lenni, lehetséges a vízen járni, a kegyelem vízén járni, de csak akkor, hogyha Jézusra figyelünk. És hát én így próbálgatok figyelni Jézusra, kiválasztok egy mondatot az evangéliumból, a Szentírásból, és azt szemem előtt tartom. Működik, ajánlom a kedves testvéreknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!